Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Fáraók földjén című műsorban. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokával jelentkeztünk, és mint a történelmi arcképcsarnokban a többi adásban is már megszokták, Olá Adrien és Kövi Franciska fogja a műsort vezetni. Mielőtt azonban elkezdik Horemhebnek a történetét, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a híreit szeretném elmondani. Egész pontosan a holnapi napról beszélnék, hiszen március 5-én a Hungexpon lesz a konferencia központ első emeleti kék termében egy előadás sorozat. Az utazás 2011 kiállításnak a programjaként egy konferencia lesz, amelyiken 4 előadás hangzik el. Pontosabban lesz egy díszvendég, Ariel Hefnő excellenciája, az egyiptomi köztársaságnak a nagykövete. Ő fogja elmondani a jelenlegi egyiptomi helyzetet, a turizmussal kapcsolatos meglátásokat, illetőleg azt, hogy mennyire érdemes, vagy mennyire lehet mostanában turistaként Egyiptomban élvezni az egyiptomi műemlékeket, a Vöröstengert és az egyéb látnivalókat. Utána Galgóczi István, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről fog beszélni, iszlamista mozgalmak és turizmus biztonsága címmel, képzelt vagy valódi veszély. Ez az előadásnak a címe. Utána dr. Vanek Zsuzsanna, Vámbéry Ármin Keleti Szabad Egyetem és a Horusz Alapítványnak a nevében az egyiptomi régiségek állapota, látogathatósága, most már kinyílt valamennyi régészeti lelőhely, de hogy mit lehet látni és hogyan, arról Zsuzsa fog tájékoztatást adni, és a végén én az ICOM-nak a SZIPEG részéről, az elrabolt műkincsek sorsáról beszélek, hogy mit lehet tudni, illetőleg milyen tervek, elképzelések vannak a nagyvilágban, hogy hogyan lehetne helyrehozni azokat a károkat, amik ezelőtt az időszak alatt történtek. És most átadom a szót, tehát Horemhebről lesz szó.
Igen, üdvözlök mindenkit! Mielőtt elkezdenénk beszélni Horemhebről, gyorsan meg is említeném, hogy a Kontaktrádió oldalára megint vannak feltöltve képek, és úgy majd lehet szépen követni, ami például egy-két szoborról fogunk szót ejteni bővebben, tehát a Fáraók földjén, tehát kontaktradio.hu, azon belül műsoraink, azt ha legörgetik, ott van, hogy Fáraók földjén, és elvileg ott már valahol be fog jönni, és akkor ott lehet majd nézegetni a Horemhebbel kapcsolatos szobrokat, aztán még talán van épület is. Igen, a Memphis-i sírja, úgyhogy majd ott tessenek minket követni. Na, tehát ugye már a múltkori adásban is volt szó Horemhebről, ugye Tutanhamonnal kapcsolatban, hogy ő ugye nagyon fiatalon került a trónra, és ugye nagyon fiatalon meg is halt, ezért hát nyilván szüksége volt valakire, aki segít neki az uralkodásban, és ezért a vezíre Aj, akiről ugye megint csak ejtettünk már szót, és Horemheb segített neki. Ugye most Horemhebről lesz szó, ő Krisztus előtt 1321-től 1294-ig uralkodott, tehát egy 27-28 évet, ezzel is vannak viták, de majd erre később kitérek. Ő volt a 18. dinasztia utolsó fáraója, közembernek született, nem fűzte vérrokonság az uralkodó családhoz. Még gyorsan annyit hozzátennék, hogy itt végül is az életének két részéről lesz szó, először arról, amikor csak tábornok, tehát amikor még nem király, és majd utána térünk rá arra a részére az életének, amikor ugye már fáraóként uralkodik, tehát először, amikor még ugye csak tábornok. Tehát a katonai pályafutása során emelkedett egyre magasabbra a ranglétrán, még nem ugye Tutanhamon uralkodása alatt egyike volt azoknak, akik az országot irányították, ugye a gyermekkorú fáraó helyett, ahogy említettem. Horemheb volt eredetileg Tutanhamonnak a kijelölt örököse, az ifjú fáraó halálakor azonban Aj vezír lépett a trónra. Ez valószínűleg azért lehetett, mert Horemheb nem tartózkodott az országban, hanem csatákat hívott a hettiták ellen, és ezért Aj kihasználta ugye a helyzetet, és ő vette át az országnak a vezetését. És ugye Horemheb csak Aj halála után lett fáraó. Úgynevezett koronázási feliratában el is mondja azt, hogy királyság előtt sok évig kormányzó volt az ország élén. Ezt az egy mondatocskát fel is olvasnám ebből az úgynevezett koronázási feliratból. Így szól, sok nap telt el ezután, miközben Horusz legidősebb fia ennek az egész országnak kormányzója és hercege volt. Ennyi az idézet. Akkor folytatnám, hogy valószínűleg Hóremheb utasítására kezdődött meg Eknaton fővárosának, Ahet Atonnak a lerombolása, és az ő uralma alatt fejeződött be az ország visszatérése a régi kerékvágásba az Amarna reformok után. Ugye egy pár adása ezelőtt volt szó Eknatonról és erről az egész Amarna reformról. Ugye itt Egyiptomban több istenhit van, és ő pedig megpróbált egy egyistenhitet bevezetni, aminek a középpontjában nap, hát Aton volt. Ugye nem sikerült ez a reform, és ugye az ő halála után visszatértek szépen lassan a régi istenekhez és a régi kultuszokhoz, hiszen az Amarna kor alatt azt is elmondtuk még pár adásra ezelőtt, hogy a többi isten szinte üldözte, bezáratta a templomokat, illetve a kultuszokkal is felhagytak erre az időre, arra a pár évre, még ugye végül sikerült ezt az egyisten hitet végül is úgy, ahogy lábon tartania. Tehát igyekezett megszilárdítani a belső rendet és visszaverni a hettiták támadását. Építkezéseket folytatott Karnakban, elődei több szobrát is kisajátította. Utódjának katonatársát Paramesszut nevezte ki, aki majd első Ramszesz néven lépett trónra, de majd róla a következő adásban lesz szó. Leszármazottai pedig dinasztia alapítóként tekintettek Hóremhebre, és nagy tiszteletben tartották, majd erről is ejtünk egy pár mondatot, hogy miért is volt így. Most megnézzük szépen, hogy került végül is trónra, aztán beszélünk a szobrairól, egy-kettő szobrot kiemelnénk, aztán az építkezéséről és a sírjairól is. És akkor most át is adom a szót Franciskának.
Köszönöm. Tehát a lényeg az, hogy Hóremheb nem titkolta, ugye, hogy közembernek született, és nem a királyi családnak a tagjaként. Azért sorolják tulajdonképpen a 18. dinasztiához, még mert felesége Nofertiti testvére Mutnecsmet volt, és emiatt ez egy laza rokoni kapcsolatot jelent a 18. dinasztiával. Hóremheb a korán az is féltán hangsúlyozza is, hogy szülővárosának istene, a hutneszói Hórusz választotta ki még ifjú korában, hogy uralkodó legyen. Erről is tudunk.
Erről is tudok egy pár mondatot felidézni a koronálási feliratból. Így szól, ekkor ez a felséges isten, Hórusz, Hetnesut, úr a színe azt kívánta, hogy örökkévaló trónusára helyezze fiát. Hórusz újongás közepette Tébaiba, az örökkévalóság ura városába ment, fia az ő ölelő karjaiba volt egészen Karnakig, amíg bevezette őt Ámon elé, hogy átadja neki királyi méltóságát és megalkossa uralkodási idejét. Idézet vége.
Köszönjük. És akkor folytatnánk azzal, hogy ugye családi hátteréről nem igazán tudunk sok mindent, tehát semmit sem tudunk, és a pályája kezdetéről is csak nagyon keveset. Azt, mint ugye az előző alkalommal mindenki tudja, hogy ugye Tutanhamon alatt Hóremheb és Áj irányították az országot, és ebben az időszakban nagyon fontos külpolitikai dolgok is végbe mentek, tehát Egyiptom veszíteni kezdett a nagyhatalmi státuszából, már nincsen a rég megismert harmadik Amenhotep korabeli állapot, és a hetita birodalom hatalma pedig egyre nőtt, akikkel ugye a régebbi idő folyamán is voltak kisebb-nagyobb összecsapások, a Ramszesz korban pedig szinte mindennapossá fog válni. Hóremheb koronázási feladatán megemlíti, hogy ő javasolta Tutanhamonnak, hogy hagyja ugye Eknaton által épített fővárost, a Hetatont, és itt majd még lesznek pár dolog, amit mindenképpen el kell mondanunk ezekről, valamint a restaurációs téléről is fogunk felolvasni pár dolgot.
Igen, több intézkedést, melyeket Hóremheb koronázási felirata és karnaki ediktuma az ő tetteként említ, már Tutanhamon ideje alatt hajtottak ugyan végre, de valószínűleg Hóremheb parancsára. Ugye mondtam ezt a karnaki dekrétumot, ez tulajdonképpen egy ilyen szigorú rendszabályokat tartalmazó felirat, ami az állampolgárok védelme érdekében született. Ugye a koronázási feliratából már olvastunk is fel, illetve majd még ha lesz idő, akkor egy-két mondatot felolvasunk. Az úgynevezett restauráció stíli részletesen beszámol erről az időszakról, és negatív fényben mutatja be az Eknaton utáni állapotokat. Hát végülis ugye azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen 30 éve zűrzavar után végül is Hóremhebnek a feladata az, hogy visszaszerezze a belső békét az országnak, és pont ezért van az, hogy ez az Aton kultusz teljesen eltűnik, maga Aton isten nem, de a kultusz teljesen eltűnik, és ez az Amarnakor ellen teljesen ellenségesen lépnek föl, Eknaton neve ellen viszont csak második Ramszesz korában lépnek fel, úgyhogy az még várat magára. Ugye tettem ezt a restaurációs tét, erről egy kicsit megemlékezünk, mert erről is volt már szó, csak hogy aki esetleg most kapcsolódna be, tudja, hogy mi a helyzet.
Igen, pár szót mondok róla, maga, hogy mi is ez a restaurációs télé, hol találták, mikor, aztán fel is lesz belőle olvasva egy kis részlet. Tehát ez egy vörös gránit télé, a karnaki templomban találták. Az egyiptomi vallás visszaállítása ugye az Amarnakor után, amit ugye Adrián mondott, Tutanhamon alatt készült, ez egy 2,5 méter magas télé. Le Grand találta meg 1905-ben, aztán pár évvel később rá a karnaki Montu templomban meg ismerte át az ilyen kiegészítését, vagy hát a párját. Az ábrázolása az pedig a király áldozatot mutat be Amorének és Mutnak, hagyományos ikonográfiával, ikonográfia látható rajta, tehát semmi egyéb, de ez mindenféleképpen fontos, és akkor pár részletet felolvasnánk, aminek a lényege az, hogy milyen rossz volt minden, aztán pedig milyen jó lett, leegyszerűsítve, tehát idézem. Elűzte a bűnt, mely a két országban volt, az igazság megszilárdult a helyén, a hazugságot undorító dologgá tette, és az ország olyan lett, mint az ősidőben volt. Amikor ő felsége trónra lépett, mint király, az istenek és istenők templomai Elefantinétől a deltáig már-már feledésbe mentek. Kápolnái pusztulóban voltak, s romhámazokká lettek benőve növényekkel. Szentélyeik, mintha sosem léteztek volna, építményei sétatérré lettek. A föld nyomorúságban volt, az istenek hátat fordítottak ennek az országnak. És aztán pedig ugye a változás, ami teljesen pozitív, őfeség emlékeket készített az isteneknek, szobraik valódi fehér aranyból, a hegyek legjobbjából voltak, újjáépítette szentélyeiket, mint végtelen időre és öröki valóságra szóló emlékeket. Őfelsége papokat, papnőket, énekesnőket és táncosnőket szentelt fel, akik ezelőtt a király palotában voltak szolgálók, nagyszerűek lettek a viszonyok. Tehát ez egy rövid ilyen áttekintés, és tulajdonképpen ugye ő mint helyreállító tűnik fel, és ugye ezt Tutanhamon és Horemheb nevéhez kötik.
És akkor még egy-két dolgot mondanék, tehát hogy miközben folyt ugye a visszatérés a régi istenek kultuszához, templomaikat felújították, papságokat újra felállították, és Eknaton Aton templomait pedig elkezdték lebontani. A közigazgatás is újjá szerveződött. Horemheb címei azt mutatják, hogy Tutanhamon őt tekintette örökösének, egy-két címet mondanék, például herceg, előjáró, a király írnoka, a hadsereg nagy főparancsnoka, legyező hordó a király jobbján, ezek majd még egyszer visszatérnek az egyik szoperánál, de ez majd még később lesz. Tehát, hogy valószínűleg azért kaptam végül is meg Aj az uralkodói címet, mert hogy amint említettem, Horemheb épp a hettiták ellen harcolt, és valószínűleg távol volt a palotától, és ezért így ugye Aj kihasználta a helyzetet, és hát akkor gyorsan fel is ült a trónra, és valószínűleg Tutanhamon özvegye Anhesenamon is támogatta ebben, aki egyébként a hettita, hát pont a hettiták ellen harcolnak, erre ő mit csinál? Hát az ekkori hettita királynak ír egy levelet, hogy ugyan küldje már el a fiát, hogy majd neki ő nagyon jó lesz hercegnek, hát a fiút Zananzát, valószínűleg, hogy Horemheb csapatai megölik útközben, tehát ez még jobban rátette erre a hettita ellenségeskedésre, és hát egy elég hosszú háborút robbantottak ki ezzel. Ugye azt említettük, hogy a Ramszeszek is tisztelik őt, de ugye mégis még a 18. dinasztiája sorulják. Ez valószínűleg azért van, mert ugye a felesége Mutnejmet Nofertiti nővére volt, és ezért egy ilyen laza rokoni kapcsolat volt a 18. dinasztiához, és akkor úgymond beházasodott a királyi családban, ezért soruljuk még ide, de ugye ahogy kinevezi utódjául első Ramszeszt, ezért a Ramszeszek pedig inkább saját dinasztiájuk alapítójának tekintik.
Akkor elmehetünk zenélni.
طب ليه داري كده ولا
Nos, üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe, hogy a Fáraók Földjén. A mai alkalommal megismerkedtünk Hóremhebbel, az uralkodásának a kezdetével, valamint az, hogy a hetitákkal eléggé hát negatívan állt hozzájuk, tehát még egyébként majd nagyon sok mindent fogunk róla mondani, és most folytatjuk az előző alkalommal, valamint a zene előtt. Tehát idős emberként lépett a trónra, és uralkodás. Bocsánat.
Csak az előző dalnak mi láttuk a klipét is, és egy hölgy mindegy súlyzókkal táncolt benne, és nem volt valami szép látvány, mindegy, bocsánat.
Tehát ugye a híres neves Áj, akivel az előző alkalommal már nagyon jól megismerkedtünk, és már mindenki harsongja otthon, hogy igen, már tudjuk, hogy Áj ki volt és miket csinált. Ő idős emberként lépett a trónra, és uralkodása is rövid ideig tartott, aki nevezett utóda egy...
Bocsánat, folytass!
Tehát kinevezett utóda egy Natmi nevű főparancsnok volt, valamint parancsnok volt, aki vagy a fia, vagy az unokája, nem igazán tudják, de őt akarta ugye uralkodónak kinevezni maga után, de Hóremheb vette át a hatalmat, ami ugye újabb érdekes dolog, és Hóremheb ugye elég negatívan állt magához, az Amarna korhoz, és a Tutanhamon, és már Tutanhamon korához is, ez is magyarázza azt, hogy a feliratokon és a királylistákon ugye harmadik Amenhotep után rögtön ő következik, ez azért fontos, mert több ilyen negatív dolgot is csinált, például Ájnak a sírját is megszentségtelenítette, templomokat rombolt, stb., és Hóremheb, mivel nem volt királyi származású, így ugye, amit előbb említettünk, hogy igyekezett bizonyítani azt, hogy ugye őt Hórusz választotta ki az uralkodásra. Úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon fontos.
Meg azt még a múltkori adás végén említettük, hogy átvéseti a neveket mindenhol a sajátjára.
Bizony, igen. Például... És ezt is már mindenki tudja, hogy ezt minden uralkodó megcsináltam, amint a legtöbb, úgyhogy...
Például Tutanhamonnal is ilyen ellenséges ellépett fel, hogy szinte az összes építészeti alkotásán, vagy mondjuk... Vagy a restauráció sztélén magán is átírta a nevét Hóremheb a sajátjára, de egyébként a sírját az szerencsére nem bántotta, úgyhogy. Az éppen megmaradt nekünk.
Igen, és ugye ő elődjének harmadik Amenhotepet tekintette, így minden tekintetben próbálta másolni őt, már mint hogy egy ilyen kapcsolatot próbált felvázolni, mint például az Irnok szobra, amiről majd lesz szó nem sokára, majd Adrián fog róla nagyon szépen beszélni. Meg fogjuk ismerni, hogy maga ez az Irnok szobra, ugye ezt nem is lövöm le, inkább majd utána, majd szépen elmondjuk, jó, hogy miért fontos. Úgyhogy akkor folytatnánk is az uralkodásával.
Na, tehát az uralkodása, ugye mi volt a célja, hogy megteremtse a belső békét, ugyanis egy olyan nagyon durva 30 éven vagyunk túl, ezért állt a hagyományos vallás híveinek az oldalára, hogy ugye a belső béke az meglegyen. A trónra lépte előtti életéhez képest uralkodása, hát úgymond eseménytelenebbnek tűnik, folytatta, amit Tutanhamon uralkodása alatt is megkezdett, ugye már ott is elég sok intézkedése volt. Karnak ediktumában beszámol jogi intézkedéseiről, a közigazgatás rendbetételéről, nagy építkezésekbe is kezdett, például a Karnak Jámon templomnál, de majd erről is kicsit később ejtünk szót. Itt egy nagy oszlopcsarnoka is volt, tehát volt egy nagy oszlopcsarnoka. Ezzel párhuzamosan folyhatott az eddig még lakott Ahetaton lerombolása, köveinek elhordása más építkezésekhez. Ő romboltatta le Eknaton karnaki Aton templomát, a Genpaton komplexumot is, melynek építőköveit megtalálták Hóremheb építményeibe beépítve. Ugye erről is már rengeteg szót ejtettünk, hogyha valami mozdítható, azt ugye azt elviszik, és akkor a sajátjukba beépítik, mert ezt majd talán kicsit később fejtegetjük, hogy vagyis erről már ugye múltkori, de nem. Eknaton alatt volt szó, hogy a talatátokat használta ő, ami ugye ezek könnyű kicsi kövek, pont azért, hogy gyorsabban tudjanak dolgozni, és mivel hogy könnyűek és kicsik, elhordani sokkal könnyebb, és ezt ki is használták. Eknaton és családja képeit megrongáltatta, a nevüket kivésette, szobraikat eltulajdonította, uralma végére az Amarna kor szinte minden emlékét eltüntette. Fő célja volt a jogrend megerősítése, a király az igazságtalan ítélkezésre halálbüntetés szab ki. Ugye eddig is voltak bizonyos bevett szokások a büntetésekre, mint például az orr vagy fül levágása, a sziláb, mi egy kőbánya, tehát az ide való száműzetés, ami szinte egyelő volt a biztos halállal, mert ugye az életkörülmények nem voltak valami jók. Olyanokat küldték oda, akiknek ugye már végül nem volt baj, hogyha úgymond eltávoznak az élők közül. De közben ugye dolgoztak is, tehát az országnak jó volt. Illetve még a botozás is egy nagyon híres büntetés volt. Tehát mondjuk ezek eddig szokások voltak, de Hóremhebnél ezt már törvénybe foglalták. Tehát neki nagyon fontos volt ez a büntetés, hogy ez le legyen fektetve jogilag is, illetve törvényekbe foglalva.
Akkor átveszem a szót, és egy kicsit a háborúiról lesz szó, már mint tulajdonképpen a külpolitikájáról, ugye itt megint a hettitákról lesz szó. Folytatódott a háborúskodás a hettitákkal, itt most pár városnevet fogunk mondani, majd valószínűleg felteszünk egy térképet, hogy mindenki maga előtt lássa, hogy miről is van szó, milyen nagy birodalomról, és hogy melyik városokat fogom most mondani. Tehát folytatódott a háborúskodás velük, mint az a hetita feljegyzésekből is kitűnik. A hetitek megtámadták Amkát, megsértve ez ugye Egyiptom felső területét, ez ugye nem volt nem megszokott tulajdonképpen, mert hát ők folyamatosan így háborúban álltak egymással. Az egyiptomiak erre elfoglalták Kádást, majd lázadást szítottak a hetitákhoz tartozó délebbi területeken, de győzelmük csak rövid ideig tartott, mert a következő évben visszafoglalták az elvezett területeket, és a korábbi egyiptomi vazallus Amurru szintén a hetitákhoz került, és Egyiptom sikertelenül próbálta visszafoglalni. Ugye már első Thotmesz eljutott Kádesig, meg is hódította, és innentől egyiptomi fennhatóság lett. Itt olyan szempontból helyőrség is volt, és egyiptomi vazallus államok, de ugye Ehneton alatt ez a kapocs az ilyen lazább lett, nem lett ennyire szoros, és sokan álltak a hetitákhoz, és Hóremheb ezt akarta megállítani, megakadályozni, tehát semmivel pozitív gondolata nem volt a hetitákkal kapcsolatban. Egyébként pedig még egy pár dolgot róla, hogy nagyon fontos volt neki, hogy az országnak a fő közlekedési útvonala, ami ugye a Nílus, az újra biztonságos legyen, és amit az is mondott, hogy különböző ilyen tiltásokkal próbálta szabályozni dolgokat, például a királyi élelmiszerraktárt nagyon védte, megtiltotta, hogy munkára hurcoljanak el az ottani rabszolgák közül valakit. A lényeg, hogy beutazta az egész országot, hogy megfelelő embereket találjon az országa számára. És ez azért fontos, mert ugye Echnatonos előadáson hallhatták, hogy ő ezt elhanyagolta, és Hóremheb ennek hangot is adott, hogy ezeket az országutazást tulajdonképpen, és ezt a végiglátogatást, ezt a végén elhanyagolta ő, úgyhogy ő nála ez viszont megvolt, és akkor folytathatnám.
A régi arisztokrácia Echnaton után nem nyerte vissza rangját, a hatalom ezúttal a katonaság kezébe kerül. Ez a templomok új szervezetében, a papság soraiban is megfigyelhető. A civil kormányzat, a vezírség elvesztette hatalmát, ez ugye majd az uralkodásának a második felében változik, amit említettem is, hogy majd kinevezi ugye a vezírét, Paramesszét, tehát itt változik a helyzet, ő lesz ugye majd első Ramszesz. Amon hívének mutatta magát, visszatér az Amon név utáni istenek királya jelző használata, de a feliratos anyagából azonban kiderül, hogy ő Amonnak végül is csak karnakban van kiemelkedő szerepe, ugyan több építkezésénél is fontos szerepe van úgymond Amonnak, de nem ő a kiemelkedő, hanem több más isten mellett szerepel, de itt karnakban csak ő a király. Hóremheb uralkodásának hosszát nehéz pontosan megállapítani. Legkésőbbi feljegyzett uralkodási éve 13., ezt szakkarai sírjában találták hieratikus írással egy arab ástrom vázán. Más forrásokból azonban közvetetten úgy tűnik, hogy amit említettem is az elején, hogy ilyen 27-28 évig uralkodott. Ugye, ami meg nem függ össze azzal, hogy majd szót ejtünk a királyok völgyebeli sírjáról, hogy igen, befejezetlenül hagyták, és hogyha ugye 27-28 év az ugye elég arra, hogy befejezzenek egy sírt, mert hát a királyoknak kb. Első dolga az, hogy elkezdik rögtön építetni majd a leendő sírjukat, és ugye hát ennyi évnek elégnek kellett lenni, de mégis befejezetlen, úgyhogy ez egy nagy rejtély még, hogy miért ilyen. Abüdoszi királylistán az Amarna akkor uralkodóit és közvetlen utódaikat kihagyták, így Hóremheb közvetlen a harmadik Amenhotepet követi. Ugye erről is szót ejtettünk még a múltkiadás végén, hogy mindenkit eltörölt harmadik Amenhotep után, és az ő éveiket pedig a sajátjához írta hozzá, úgyhogy sokáig nem is tudtuk, hogy léteznek ezek a előbbi uralkodók, akikről már szót ejtettünk. Volt egy jogi szöveg ebből a korból, bizonyos Messznek a felirata, aki 59 évet mond neki, ez is valószínűleg azért lehetett, ugye, mert hogy az elődei uralkodási évét hozzászámították a sajátjához, tehát harmadik Amenhotep utáni uralkodókét. Hát, kb. Így ennyi.
Akkor zárásképpen, mármint, hogy ennek a résznek a zárásaképpen annyit, hogy Hóremhebnek nem volt közvetlen utóda, akinek továbbadta volna a trónt, emiatt a későbbi első Ramszesz, a Paramesszó tábornokat nevezte ki, hogy folytassa az uralkodását, és ő 19. dinasztiának a megalapítója, ugye első Ramszesz, és innen, hát ez majd egy következő adásnak lesz a lényege, úgyhogy most ennyit szerettünk volna, aztán pedig mindjárt.
És most csapjunk bele a művészetbe, ugye a szobrászat, építkezés és a sír. A szobrászatról így nagy vonalakban annyit elmondanék, hogy Hóremhebtől második Ramszeszig terjedő időszakban a realista, naturalista tendenciák és az érzelmi túlfűtöttség helyébe az intellektuális elmélyültség, egy bizonyos minden megértő jóság lép. Ugye erre jó példa az az írnok szobor, amit már említettem a műsor elején, hogy a Kontaktrádió oldalán, azon belül műsoraink, azon belül Fárok földjén alatt meg is találnak, van egy ülőszobrocska, ez az úgynevezett írnok szobor. Ez a Metropolitan Múzeumban található New Yorkban, ez trónra lépése előtt készült, körülbelül Tutanhamon vagy Aj uralkodása alatt. Az óbirodalom óta ismert írnok szobrok jellegzetes testtartásában örökítette meg magát Hóremheb, ölében papírusztekercs, semmi katonás vonás nem látható rajta, inkább, hogyha megnézik, egy kicsit olyan fáradtasnak tűnik, mint a fáradt lenne. A szobrot Thotnak állította, ugye ő volt végülis a bölcsesség istene. Van egy felirat rajta, ebből kiderül, hogy magas méltóságát igazságosságának és szellemi képességeinek köszönheti. Tehát neki nagyon fontos volt az, hogy hangsúlyozza, hogy végül is, amiket elért, azt ő saját magának köszönheti, illetve a szellemi képességeinek, az okosságának, a bölcsességének, és ezt ugye nem felejtette el hangsúlyozni. Azért tudjuk, hogy Tutanhamon, illetve Aj korából származik, mert különböző címeket sorol fel rajta, és ezek között nem szerepel a király. Ezek a következő címek, amiket már egyszer említettem ma, tehát így szólnak: a herceg, az előjáró, legyező hordó a király jobbján, a király írnoka, a hadsereg nagy főparancsnoka. Egyébként ennek a szobornak az anyaga granodiorit, és hullámos paróka, bő ujjú, inkszerű felső van rajta, és hosszú kötény. Ennyit erről a szoborról.
És van egy másik szobor, amiről szintén van fönt egy kép. Itt Hóremhőn látható ugye Atummal szemben térdel áldozatot mutat benne ki. Ez a Luxori Múzeumban van. 89-ben találták a Luxori templomban. Tipikus ikonográfia figyelhető meg Hóremhőn áldozatom előtt, Atumon pedig a kettős korona van, és kezében az életjele. Tehát ez az a két szobor, amit mindenképpen meg szerettünk volna említeni, és aztán el is térhetünk az építkezéseire, a templomaira és a hasonlókra.
Ugye akkor kezdjük a Karnaki Amon templommal, ugye már pár szót ejtettünk róla.
Igen, ugye a Karnaki Amon templom szintén mindenki tudja, hogy már nagyon régóta ugye az uralkodók nem hagyják ki, hogy hozzá ne tegyenek valamit, tehát mindig folyamatosan bővítik, és Hóremheb nevéhez különböző szobrok és pülonok kapcsolódnak. Ez a 2, a 9 és a 10-es számot viselő pülon. A 9 és a 10-es pülonnál kerültek elő ugye a Karnaki Aton templomnak a talatátjai, ugye a kiskövek, a gyorsabb építkezés érdekében, valamint az ő nevéhez fűződik a hiposztil csarnoknak megalapítása is. Tehát ez egy oszlopcsarnok, amit így nevezünk, hogy hiposztilcsarnok, később pedig majd inkább első Ramszesz, első Széti és második Ramszesz nevéhez fog fűződni. Tehát ez az első, amit szerettünk volna, ezen kívül még van pár.
Aztán én szeretnék a halotti templomáról beszélni. Ugye ez tulajdonképpen Aj halotti temploma volt Medinet-Habutól északra Thébában. Hóremheb ezt átveszi és saját céljára használja fel. A belső templomot Aj építette, a külső részeket pedig Hóremheb tette hozzá, aki ki is törölte elődje nevét a templomból, és a sajátját íratta helyükbe. Ugye ezt említettük már, hogy ezt szinte mindenhol megcsinálta az amarnás elődeivel, illetve hát Aj-jel és Tutanhamonnal. Három pülónos udvar van itt, illetve a harmadikban egy kis palota. Egy nagy oszlopos udvar is tartozik ide, illetve pilléres termek és helyiségek, majd pedig a szentély következik. Ez az egész templom egy lejtős terepre került, ami azt eredményezi, hogy az eleje és a vége között 8 méter a szintkülönbség. Ez nagyon fontos. Magja homokkő épületek, az épületek pedig téglából épültek. És nagyon fontos még az is, hogy az alaprajza szimmetrikus.
Igen, nagyfokú szimmetria ráadásul. A következő épülete, az nagyon fontos, ugye Tell el-Dabában van, a Varisban. Ez miért fontos? Azért, mert ugye az új birodalom idején többen is építkeztek itt, Hóremheb és a Ramszeszek is, és mit építettek itt? Szét templomot. Ez nagyon fontos, ugye hát ez a Ramszeszek korban a szétnek a tisztelet az egyáltalán nem meglepő dolog. És még egy van, Gebel Szilszile, az előbb említett Gebel Szilszile, ahol ő egy speoszt épített.
Mi is az a speosz? Egy sziklába vájt templom szentély.
Igen, és kinél találkoztunk már ilyen?
Nem emlékszem.
Hát se szutnál. Közép-Egyiptomban speosz Artemidesz, de amúgy Gebel Szilszile ez elhelyező Dél-Egyiptomban van, Aszuan környékén. Az ókorban a homokkőbányairól volt híres, és itt épített 7 istennek. Nagyon furcsa, speosz, és 5 különböző méretű bejárata van, és így vezet befelé. 5 különböző szélességű kapu nyílik, és ez nagyon, nagyon jellemző. És még van egy, amit mindenképp meg akarunk említeni.
Ez Abahudában van, Abu Szimbellel szemben, a Nílus-keleti partján. Itt állt Hóremheb Amonnak és Totnak szentelt sziklába vájt temploma, akkor ezek szerint ez is egy speosz. 4 oszlopos csarnokból állt, 2 oldalkápolnával és egy szentéllyel. A királyt istenek előtt ábrázoló jelenetek tarkították. Kora keresztény időkben a keresztény templommá alakították át sajnos, úgyhogy sok kopt felirat és graffiti került a falra. Egyébként a kőtömbök az Asszuáni új núbiai múzeumban van, vagyis a kőtömbök egy része, nagy része, egy része múzeumban, tehát már nem áll a helyén ez a templom. Akkor ennyit az építkezéseiről. Már csak a sírja maradt hátra, ebből 2 volt neki, ugye egy, a tábornoki, tehát még a királysága előtti évekből, ez Memphisben található, illetve ugye mikor ő király lett, hát szüksége volt egy
méltóbb.
Hát egy címének megfelelőbb sírra, ezért ugye a szokáshoz híven ő is a Királyok völgyében vájott magának egy sírt, a Királyok völgye 57-es sírját, de majd erről Franci fog beszélni, valószínűleg már csak majd a zene után, még gyorsan egy-két szót mondanék a templomról, tehát a sírjáról. A lényeg, hogy Eknaton uralkodása után a királyi udvar Memphisbe költözött, ezzel egy időben a hozzátartozó szakkarai nekropoliszban, tehát temetőkörzetben, is gyakrabban temetkeztek. 1975-ben volt itt feltárás, vagyis ekkor kezdődött, Geoffrey Martin irányítása alatt. A sírok itt szabadon álló felépítménnyel rendelkeznek, ugye a Királyok völgyében ezt nem tapasztaljuk, csak a folyosók vezetnek a sírkamrákkal a földfelszín alá. Na, ezt tapasztaljuk a Királyok völgyében. Elég hamar, pár nappal a munka kezdete után meg is találják Hóremheb sírját. Egyébként erre erre azt hitték, hogy eltűnt ez a sír, csak egy-két relief töredék adott hírt végül is arról, hogy létezik egy ilyen sír, úgyhogy kutattak a kutatók, és sikerült is megtalálniuk. Az építéshez számos itt található óbirodalmi masztaba köveit és a Djoser sírkerület elemeit is felhasználtak, ugye hát már erről is rengeteg szót ejtettünk, hogy felhasználják elődei köveit, hát épületrészeit. A falainak a magja nyers, nílusi iszaptégla, mészkőtömbökkel borítva. Ami érdekes, az egyik udvarnak az oszlopait rekonstruálták, ez nagyon szépen felújítottan látható ma is, tehát mintha az ókorban sétálnánk köztük. Kétszer is kibővítette a sírt, így a föld feletti építmény hossza körülbelül 50 méter lett. A bejárata egy 7 méteres pilón, innen egy első udvarba jutunk, ahol kövezett volt a padló, és itt voltak azok a híres neves papírusz oszlopok, 3 méteresek köbö, amit mondtam, hogy felújítottak. A fal díszítéséből eredeti helyén kevés maradt meg, de egy megmaradt például egy részletgazdag katonai tábor ábrázolás. Egyébként itt az itt található reliefek nagy részére ez vonatkozik, hogy ilyen részletgazdag az ábrázolás, nagyon szépek. Sok kép egyébként befejezetlen maradt, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ugye mikor király lett, már ahogy említettük is, rangjához megfelelő sírt készített a királyok völgyében, így a munkát itt félbe hagyta, úgyhogy nem is temették ide. Egyébként a Horemheb szobrok egy részére is jellemző ez a befejezetlenség. Az első udvar után egy szoborterem következik, két keskeny raktárhelyiséggel, boltíves téglafedése volt, ugye ez már ma nincs meg. A falak itt is téglából épültek, fehérre meszelték, majd pedig lefestették őket, erre viszont nyomok utalnak, úgyhogy ezt biztosra tudhatjuk. Második Ramszesz alatt kultuszhely lett, a megistenült Horemhebnek, ugye ezt mondtuk valószínűleg azért, mert őt tekintették dinasztia alapítónak, és így a Ramszeszek tisztelték őt. A szoborterem után egy második kisebb udvar következik, itt is papírusz oszlopok vannak. Reliefes falak vannak szinte mindenhol, sok jeleneten Horemheb diadala látható, amint foglyokkal hadvezérként Tutanhamon előtt hódol. Az egyes alakok olyan mély egyéni arcvonásai vannak, hogy tényleg, hogy felismerhetőek szinte, mint hogy elkülöníthetőek egymástól, illetve ami nagyon fontos, hogy ugye itt idegeneket, tehát foglyokat vonultat fel, tehát núbiaiakat, líbiaiakat és ázsiaiakat, és ami fontos, hogy törekedett arra készítőjük, hogy az egyes vonásokat, jellemzőket, a népek egyes jellemzőit bemutassa, tehát, hogy például a hajviselet, a bajusz szakál, illetve mondjuk a ruhaviselet is különbözik az egyes népeknél. Egyébként még láthatunk itt temetési rituálé jeleneteket, például részletes képsorozat van áldozati ajándékokról és siratókról is. Egy akna vezet innen a 28 méter mélyen fekvő sírkamrába, hogy ebbe a sírba temették első feleségét és a második feleségét is, Mutnezsmetet, ugye róla már ejtettünk szót. Egyébként mind a két királynének a sírját már az ókorban kifosztották. A második udvar mellett van az áldozati kultusz központi helye, két kápolnával, és a kultuszkamra felett pedig egy tégra piramis állt, ezt is biztosra mondhatjuk, mert erről jegyzéseket és hát korabeli alaprajzokat találtak. Úgyhogy ennyit a Memphiszi, vagyis a szakkarai sírjáról, és akkor most elmegyünk zenélni, és a királyok völgyebeli sírral térünk majd vissza.
When I'm in it, 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 when I'm in it,
üdvözlök mindenkit! Ez itt a Kontakt Rádió Fárok Földjén című műsora, ugye már nagyon vicces és sikerült az adás. A lényeg, hogy ma Hóremhebbel foglalkozunk, ő a 18. dinasztia utolsó fáraója, és ugye megismerkedtünk a két sírja között, ami tuti, hogy az ő sírja, a királysága előttivel, tehát a Memphisivel, és most Franci ejt néhány szót a királyok völgyebeli sírjáról, aztán nagyjából összefoglaljuk az egészet, amit tudni kell róla, és el is búcsúzunk.
Igen, tehát ugye ez a kávé 57-es számot viseli, 1908-ban fedezte fel Ayton, aki Davisnek dolgozott, ez egy 114 méter hosszú sír. Miért fontos? Azért fontos, mert bár ugye, amit beszéltünk, hogy elég sok ideje volt az építkezése, mégis nagyon furán maradtak félbe, mármint hogy a munka különböző fázisaiban maradt félbe maga a festés, díszítés. Meg a díszítés, és így nagyon jó, ez nekünk tök jó, mert így legalább megláthatjuk, hogy hogyan is készültek ezek a színek és az ábrázolások, tehát hogy vésés, fehér, fekete rajzolás, tehát ezek nagyon jól elkülöníthetőek, és ami miatt fontos, hogy itt van legelőször a kapukkönyv ábrázolása, ami
egy túlvilági vezető, ugye már beszéltünk az Amduatról még adásokkal ezelőtt, ez is egy túlvilági vezető, és ugye feltetnénk a kérdést, hogy miért volt szükségük még egyre, amikor már volt egy bevált dolog nekik. Ugye ez segített, ezek olyan feliratok, amik ugye segítették a holtat a túlvilágban. Na, az a lényeg, hogy a kapuk könyve, ez is 12 órára van bontva, de itt nem az idő a fontos, hanem a hely. Azért kapta nevét, mert kapuk választják el az egyes részeket egymástól. Ugye itt Amon-Ré szerepe megnől, illetve a királynak is a szerepe. És azért fontos, mert Hóremheb sírjában ábrázolták először ezt felvésve is. Ha jól tudom, a 4., 5. és 6. órát ábrázolják benne, nem az egészet, csak egyes órákat. Ennyit nagyjából.
Igen, tehát ennek elég ilyen vallási háttere van, meg vallási dinamizmus volt ebben az időszakban, tehát ugye mindennapok és a vallás kapcsolata ekkoriban már megfigyelhető, ami majd ugye később, meg akár már most is elkezdve a népi vallásossághoz vezet, tehát erről majd, hát erről lehetne tulajdonképpen egy egész órát beszélni, úgyhogy most hagyjuk is. Pár dolgot mondanak még a sírjáról, meg erről a kávé 57-ről, meg hogy mi volt a jellemző ebben az időszakban. Tehát a díszítést illetően, korai 18. dinasztiában csak a sírkamrát díszítik, és harmadik Thotmesz sírjában jelenik meg először, hogy az istenalapok a sírkamra előszobájának a falán vannak, Hóremhebék csak a sírkamrát, esetleg egy másik szobát díszítettek, és Hóremhebtől a falak egy nagyobb felületét foglalják el, és a sírjának díszítése volt az első, amit a falba véstek, és ez nagyon fontos, hogy ugye egyrészt ezek a színes képek is, az ábrázolások, ugye Istenek egyenrangú társaként jelenik meg itt már, nem csak mint egy egyszerű ember, hanem már tényleg mint egy az Istenek egyenrangú társa, és majd lesz is egy kép, ami akkor ugye áldozatot mutat be, bor áldozatot tart.
Meg is szeretném mutatni így.
Úgy mutat, igen, Hathornak, tehát ezek az ábrázolások, ezek nagyon jellemzőek, nagyon sok helyen utána lehet nézni, tehát így tényleg ezt érdemes megnézni. A sírkamra díszítésében számos újítás figyelhető meg, új szöveg bevezetése, ami az előbb említett kapuk könyve, lesz vésték, majd festették az ábrákat, és mint mondtam, ugye több helyen befejezetten a díszítés, tehát ez az eljárás maga jól látható.
Ugye az eljárásokat először felrajzolták, aztán volt egy ember, aki kijavítgatta, aztán pedig bevésték, és utána jött a színezés, vagyis a festés.
Igen, és ő volt az első király, akit aktívnak ábrázoltak az Istenek jelenlétében, tehát tényleg, hogyha amúgy egy honlapot mondanánk, már múltkor is mondtunk, mert remélhetőleg valamikor felkerül erre honlapra is, ez az Osiris.net-essel, ha beírek a Google-ba, akkor kiadja, és akkor ott lehet ilyen 3D-sen virtuálisan bemenni a sírokban, nagyon szépen meg lehet nézni és látni magát a felépítését és az ábrázolásait is. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek.
Bizony. Egyébként ez volt az első olyan sír, ahol vésve voltak az ábrázolások, úgyhogy ez is még érdekessége. Tehát itt Hóremheb elég sok új dologgal jött elő, ugye, amit ugye a változó világ is hozott. Még annyit el szeretnék mondani a szarkofágjáról, hogy ez egy festett rózsaszín gránit, a sarkain pedig kiterjesztett szárnyakkal domborműszerűen ábrázolt védőistennők vannak, ugye ez a 4 védőistennő, Ízisz, Nefcűz, Szelket és Nét, ez valószínűleg a 3. Amenhotep korától szokás. Ami fontos, hogy itt ebben a sírban látjuk ennek a típusnak az utolsó példányát. Egyébként a fedele már az ókorban széttört egyszer, de nagyon gondosan, ügyesen valami fecskefarok módszerrel újra összefogták, úgyhogy ezt ma is így láthatjuk.
És még felolvasnánk egy kis részt, vagy nem?
Hát még olvashatunk, még gyorsan, aztán nagyjából összefoglalom, és aztán még a titulatúrákat is meghallgatjuk Franciskától. Úgyhogy gyorsan még akkor egy kis részletet a koronázási feliratból, hogy halljanak még egy korból is valami szöveget. Tehát ezután ez az Isten felemelte fiát az egész ország színe előtt, mert tekintélyessé akarta tenni a járását, vagyis rangját, addig is, amíg eljön annak a napja, hogy átvegye méltóságát. Az akkori király kedveltjévé tette őt, az uralkodó szíve elégedett volt a jellemével, és újongott a választása miatt. Az ország kormányzójával tette meg őt, hogy megszilárdítsa a két part törvényeit, mint ennek az egész országnak a hercege, ugye itt is itt van a kormányzóságára tett kis rész. Egyetlen ő nincsen párja. A két ország ügyei az ő kezében voltak, mindenki újongott amiatt, amit a száján kiejtett. Még egy picit olvasok. Megalkották ennek a jó istennek a nevét, a királyi címe olyan lett, mint Ré, Hórusz az erős bika, akinek kitűnőek a tervei, két úrnő, akinek nagyon nagyok a csodái karnakban, az arany Hórusz, ezek azok? Az arany Hórusz, aki elégedett az igazsággal, és gondoskodik a két országról, felső és alsó Egyiptom királya, a nap fia Merinamon Hóremheb, aki élettel van megáldva. Tulajdonképpen itt már eleve felsorolták azokat a titulatúrákat a szövegen belül, amiket mi szoktunk a végén, csak ugye mi szoktuk az egyiptomi megfelelőt is mondani néha, de akkor most ettől eltekintünk. Tehát akkor még van két percem, gyorsan összefoglalnánk, miről is volt szó. Ugye Hóremhebről elmondtuk, hogy ugye volt neki a királysága előtti és maga a királyságára vonatkozó időszaka. Királysága előtt is már rengeteg sok mindent köszönhettünk neki, hát ha negatívat, ha pozitívat, de hát végül is elég sok mindent tett az országért, illetve saját magát. Ugye említettük a tábornoksága idejéből, hogy volt egy sírja, amit Memphisben épített, de ugye nem ide temették, és itt is befejezetlenül maradt végül is a legtöbb dolog, tehát a díszítés is, meg minden. Ebből a korszakból említettünk egy szobrot, az írnok szobrot, azt ugye fel is töltöttük, úgyhogy meg lehetett tekinteni, erről ejtettünk pár szót, kihangsúlyozza azt, hogy nem a katonasága fontos, hanem hogy az okossága és a bölcsessége miatt kap az elismerést, illetve a címét is felsorolták rajta. Aztán az ő nevéhez sorolhatjuk a restaurációs télét, hogy valószínűleg hiába, hogy Tutanhamon ideje alatt volt, de hogy ő fogalmazta, illetve a koronázási feliratából olvastunk fel, aztán trónra kerül, és folytatta végül is ugyanazt, amit már előtte is csinált. Ebből az időszakból is meg kell említenünk egy sírját, ugye a Királyok völgye 57-eset, voltak szobrai, építkezett Abahudában, Karnakban, Gebel-Szilszilében. Az nagyon fontos, hogy ugye az elődeit próbálta eltakarítani a történelemből, de hát végül is nem sikerült neki, mivel hogy tudjuk, hogy mik voltak, kik voltak. Úgyhogy hát röviden ennyit szerettünk volna Hóremhebről mondani. Ő a 18. dinasztia utolsó fárója, tehát ezzel ezt a dinasztiát le is zártuk, úgyhogy a következő alkalommal már a 19. dinasztia első fárójával, vagyis első Ramszesszel fogunk foglalkozni. Hát akkor végeztünk, reméljük, jól érezték magukat, mi nagyon jól érezték magunkat, azt mondhatom Franciska nevében is, és akkor 4 hét múlva találkozunk. Viszont
akkor a 19. dinasztiával meg ismerkedünk.
Igen, úgyhogy viszont hallásra, és viszont látásra. Köszönjük.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.